Folytassuk ezt az imádságot, amit énekekben elkezdtünk. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Örökkévaló királyunk, magasztal a szívünk téged, hogy áldott szabad által élet támadt ebben a világban. Megalkottad ezt a világ mindenséget, és áldott szabad által sötétségből világosság ragyogott. Köszönjük minden igédet. Köszönjük, ahogyan kerestél és szólítottál ezen a héten is. És kérünk, hogy pecsételd el most a hallott és a látható igével a szívünket, az életünket. Erősíts meg bennünket. Arra a harcra, arra a győztes küzdelemre, amire elhívtál. A sötétség világának erőivel szemben. Önmagunkkal szemben. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel töltsd be most, áradj ki közöttünk, és tégy csodát velünk, mert hatalmad van rá. Kérünk az Úr Jézus Krisztus, a békesség fejedelme nevében, hallgass meg, és légy itt közöttünk. Amen. Ahogy készültem, eszembe jutott két olyan élményem, amit szeretnék megosztani veletek, mielőtt az igét olvasnám. Az első, hogy van közöttünk valaki, akin életmentő műtétet kellett végrehajtani a tegnapi este során. Most hirtelen végig gondolnátok, ki az. Nem itt volt közöttünk, nem itt van közöttünk, de ő ide készült családjával együtt. Fehér Jánosról van szó. Többen ismeritek Mariant és a férjét és a családját. Kaptunk egy üzenetet erről, és arról is, hogy életben maradt a műtét után. És az jutott eszembe, ahogyan Mariannal az elmúlt héten azon vívódtunk, hogy jönnek, nem jönnek, vagy mi lesz velük, akkor már a férje kórházba került, hogy másfél hónapja, több mint egy hónapja, egy lázas állapot volt Jánoson, amit nem tudtak diagnosztizálni, hogy miért van. Jele volt valaminek, amiről nem tudtak. És aztán kórházba került, kegyelemből, úgymond emberileg jó helyre került, imádság övezte az ő ott létét, és egy ponton fölismerték az orvosok, hogy életmentő műtétre van szükség. Mert ha nem műtik, akkor a láz, ami tünet, ami jel, az oda vezethet, illetve az ok, amit jelöl a láz, hogy akár az életét, földi életét is elveszti. És ahogyan végig gondoltam ezt, az jutott eszembe, hogy talán többen ti sem tudtátok, tudjátok, vagy tudjuk, hogy rajtunk is életmentő műtétet kell végrehajtani. Mert nem tüneteket akar kezelni a mi Urunk, hanem meg akar menteni bennünket. Az életmentő műtétnek itt vannak a jelei. És ezen a héten most a végén olyan jó lenne, ha szívünket áthatná, hogy nekünk is, lehet, hogy eddig nem ismertük föl, de nekünk is életmentő műtétre van szükségünk. Bele kell, hogy lépjen az életünkbe az a mentő, drága, áldott orvos, aki egyedül tud bennünket halálból életre, sötétségből, valódi világosságra hívni. Mindnyájunknak erre van szüksége, és csodálatos, hogy ő ezt az életmentő tervet és ajándékot elkészítette. A másik, ami megdöbbentett engem ma reggel, ahogyan összepakoltam, lehet, hogy titeket is volt, ami megdöbbentett, hogy mi van, vagy mi nincs, vagy hol van, vagy hol nincs. Nekem az elmúlt időben szükségessé vált, hogy rendszeresen szedjek egy bizonyos gyógyszert, és ahogyan megérkeztünk, az első volt, hogy néztem, hogy hol van a gyógyszer, és nem találtam. Hál' Istennek ez nem életmentő gyógyszer, de fontos most a számomra. És még amikor valaki haza is ment és hozott bizonyos dolgokat, amik otthon maradtak, nem tőlünk pusztán, de nekünk is egy hangszert elhoztunk a gyerekeknek, mert ez akkor még nem derült ki, hogy szükség van rá, akkor kértem, hogy nézzék meg otthon a fiaim, hogy hol van a gyógyszer, nem találták. Aztán még Az egyik lányom is megnézte, ő se találta. Aztán le is tettem erről, hogy nincs gyógyszer, elveszett, most ezen a héten nem erre kell figyelni, nyilván így is volt. És most reggel, ahogyan pakolok, hát itt volt végig velem a gyógyszer. Eszembe jutott, hogy nem így vagyunk sokszor mi is, hogy keressük össze-vissza, aztán itt van nálunk a gyógyszer, csak nem találjuk meg. Itt a gyógyszer. Itt van velünk, és most is kínálja nekünk. Nekem a vérnyomásomat kell csillapítani. Nem tudom neked mit, de olyan csodálatos az, amit olvastunk, és hagy olvassam most az igét, ami hiszem, hogy gyógyszer mindnyájunk számára. Felolvasom az egész szakaszt most, és majd kiemelem ebből egy részét, és arról szeretnék még előttetek szólni. Így szól az Efézusi Levél 4. fejezetének és 5. fejezetének az üzenete. Úgy jöjjetek meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy két értelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Világos? Egy-egy óra végén a tanáraim föltették ezt a kérdést. Nem volt mindegy, hogy hogyan. Lehet ezt nagyon keményen is föltenni. Világos? Már elmondtam neked hányszor. Föl lehet tenni úgy is, hogy ebben megértő és kérdő, valóban kérdő hozzáállás van. Világos, érted? Szívesen segítek még. Ugye milyen más ez? Megkérdezz ma bennünket most ezen a délőttön, ami Urunk, világos? Érted? Érted azt, amit Isten üzen? Tiszta előtted? Bárcsak tudnám tiszta szóval, tiszta indulattal, és tiszta cselekedetként, megvalósulásként elmondani ezt a kérdést nektek, mert tiszta szájról, tiszta beszédről, tiszta indulatokról, tiszta kezekről, tiszta tettekről szólt nekünk ez a hét. Remélem, hogy összeáll bennetek, remélem, hogy világos. És tudom azt is, hogy nem azért lesz világos, mert mi elmagyarázzuk, hanem azért lesz, és azért lett világos, mert csoda történik. Most is, itt is. Isten teremtő csodája. Legyen világosság, és lett világosság. Istennek teremtő szava tett egy csodát, és tesz velünk is csodát. Világosság gyúl ott, ahol sötétség van. Mégis, ha végig gondoljuk, és újra egy picit végig gondoljuk, de szeretnék a sötétségből a világosságra jönni és állni, azokat, amiről itt egy ilyen különös kis szóval jelölve beszél az apostol, hogy csupa, hogy vajon mi az, ami mégis kiárad belőlünk. Csupa jóság, csupa igazság, csupa egyenesség. Beszélgettünk arról, hogy a mi magunk szándéka, indulata, a magunk hozzáállása pont az ellenkezőjét szokta árasztani. Megrázó ezt végig gondolni. Csupa gonoszság. Csupa igazságtalanság. És csupa hamisság. Arra gondoltam, hogy mennyire olyan ez, mint a 9. csapás Egyiptomban. Néha tapintható ez a sötétség. Ez árad belőlem. Ez árad ki belőlem. Mi van bennem? Valóban világosság? Vagy ennek a sötétségnek az ereje hat, mert ez tapintható, érezhető, ennek a jelenlétében, ennek a környezetében megfagy a levegő, menekülnének az emberek, mert csupa gonoszság, csupa igazságtalanság, csupa hamisság jön belőlem. Nagyon egyszerű a kép, az jön ki belőlem, ami bennem van. Az jön ki. Mit tölt be téged, mit tölt be engem? És ha ez a csupa gonoszság, igazságtalanság, hamisság tölt be, valóban csapás ez a környezetemre. És olyan nagyszerű dolog, hogy ebből a csapásból jött kimenteni bennünket, a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus drága áldozata árán. A bűn Egyiptomából jött kiszabadítani bennünket. Mert a következő csapásnál emlékeztek a zárásra, hogy hogy menekülhettek meg az izraeliták, hogy ott volt az ajtó félfán a bárány vére. Ott nem volt halál. A mi életünkben is csak ott van gyógyulás, ahol ott van a bárány vére, ahol kiszabadít, kihoz bennünket a bűn Egyiptomából, és visz bennünket az ígéret földje felé, a szabadulás útján, a szabadság ígérete felé. De tudnunk kell, és tudjuk, mert érezzük a bőrünkön, akár ezen a héten is, őszintén bevallhatjuk, hogy ostromol bennünket az ellenség. És el akarja hitetni újra és újra, hogy úgy sem lehet más. Úgy sem lehet más. De, hogy mondjam ma újra nektek, amit mond az ige, nem adhatunk helyet az ördögnek. Pál ezt írja a levele végén, ennek a levélnek a végén, jól ismeritek, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Egyértelmű a harctér, egyértelmű az ellenség, egyértelmű, hogy mi a dolgunk benne, de nagyon fontos értenetek, értenünk, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, itt vagyunk végül, erősödjünk meg, mert a mi fegyveresünk az erősebb fegyveres. többen vannak velünk, mint ellenünk. És ez a harc, amit harcolunk, ez győztes harc. Jézus Krisztus győzött, és Jézus Krisztus győzelmében van a mi harcunk. Nem úgy van, hogy leírja ezt Pál, és ott vagyunk, és összeroppanunk, hogy ki ellen harcolunk. Erők, hatalmak ellen, sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen, és érezzük, hogy nincs erőnk. Nincs erőnk. De a Krisztusban mindenre van erőnk. Mert ő lefegyverezte, és legyőzte az ördögöt. És mi ebben a harcban győztes harcot vívhatunk. Azt azonban tudnod kell, és tudnom kell, amikor megjelenik bennem mégis a sötétség, akkor helyet adtam a sötétség világának urainak, a gonoszság lelkeinek, és betölt engem ez. És akkor nem a lélek tölt be, a szent lélek, a tiszta lélek, amely gyümölcsözik, hanem a pusztító, amely rombol, öl és megrabol. Dönteni kell. Döntened kell. Napról napra, néha percről percre. Hogy ráállsz arra a kijelentésre, amit Isten kimondott. Legyen világosság, és lett világosság. És majd figyeljétek meg, hogy mit mond ennek fényében, világosságában az apostol rólunk. Mert ezt mondja, hallgassátok jól. Mert egykor sötétség voltatok. Most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Jézus Krisztusban Isten nem csak a világosságra hozott ki minket, hanem ami még megdöbbentőbb, azt olvassuk, hogy világossággá tett minket. Nem világosságban vagyunk, hanem világosság vagyunk az Úrban. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus, és azt mondja neked, 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 nekünk, ti vagytok a világ világossága. Világosság vagy az Úrban, mert amit az Úr mondott rólad, neked, nekem, hogy legyen világosság, lett világosság. Benned is, és bennem is. Világosság vagy az Úrban. Mert mi magunk sötétség voltunk. Mi magunk voltunk a sötétség. Ezért vagyunk tökéletes összhangban, ami régi természetünk szerint a sötétség erőivel és hatalmával. Tökéletes összhangban. Olyan együttműködés, hogy szebbet nem lát a világ. Pontosan arra vagyunk hangolva, a sötétség erőinek a hullámhosszára. De amikor Jézus Krisztusban Isten szabadító világossága a miénk, akkor összhangba kerültünk a világosság atyával. Összhangba kerültünk a világossággal. És ez leleplezi a sötétséget. Figyeljétek meg, ezt mondja, egykor és most. Ez a megváltás csodája. Egykor és most. Egykor sötétség voltatok, most világosság az Úrban. Mert van egy múltad, amely elmúlt, és van egy jelened, és van egy jövőd, ami azt jelenti, hogy nem leszel soha többé az, aki voltál. Nem leszel már sötétség. Világosság vagy az Úrban. Mert ahogy döntött felőled, ő nem változtatja meg a döntését. És olyan csodálatos, egyszerű ez a kép, annyira bátorító számomra, hogy azt mondja itt Pál, a világosság gyümölcsözik. Hát hogyne? Hát megjött a tavasz, most már elmegyünk az őszbe, de hát emlékeztek, mikor megjelentek a rügyek, a bimbók. Emlékeztek, amikor virágba borultak a fák. Éreztétek, visszaemlékeztek az illatára. És aztán emlékeztek arra, hogy milyen nagyszerű volt először kézbe venni a gyümölcsöt. Az ízét, a zamatát, a jó illatát. Úgy szeretem a nyarat a gyümölcsökért is, meg sok egyébért. Mert a világosság gyümölcsözik. Gyümölcsözik. A te életedben is gyümölcsözik. Zamatos, illatos, üdítő gyümölcsöt terem. És tudod, arra való a gyümölcs, hogy megízleljék mások. A te gyümölcsöd arra van, hogy a melletted lévő belekóstoljon. Hogy megízlelje, hogy megillatolja, hogy érezze, hogy micsoda jó. Azért gyümölcsözöl. A fa nem magának gyümölcsözik, hanem azoknak, akiknek termi a gyümölcsét. A te életedben a világosság nem magadnak gyümölcsözik, hanem azért, hogy mások ennek az ízét átvegyék. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Olyan felemelő nekem ez a szó, ez ott zsongott a szívemben, amikor ezt legelőször megértettem valahogy június közepén ezt az igét, hogy csupa, csupa, annyira jó ezt kimondani, csupa, 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 nem tudom, hogy ezt úgy végig tudjátok gondolni. Én nekem az jutott eszembe, hogy volt a gyerekkoromban egy ilyen album, aminek ez volt a neve, hogy Mosoly album. Tegye föl a kezét, aki ismerte még ezt. Megnézzük, hány évesek vagyunk. Jó? Köszönöm. Szóval, ez egy ilyen fotószolgáltatás volt, és a Mosoly album, ugye a lényeg ez volt persze, hogy ezt így úgy amúgy gerjesztjük-e, vagy nem a gyerekekben, de most ezt felejtsétek, az albumot. Amikor azt látom egy gyermek arcán, csupa mosoly, hát én is mosolyra derülök. Olyan jó ez a gyümölcs, nem jó? Olyan jó látni a gyerekeket. Jaj. Csupa mosoly. Persze tudnak sírni, hogy ne, mi is tudunk. De azért mégis, amikor ezt mondjuk, hogy csupa mosoly, de csodálatos ez. De higgyétek el, nem a gyerekeknél. Ismerek hívő idős embert, csupa derű. Ott lenni vele, gyógyulás. Csupa derű. Ismerek olyan hívő embert a gyülekezetünkből, csupa hála. Megköszön mindent. Többször elmondtam, már elmondom most újra nektek. Nagyon érdekes ez, tőle tanultam. Uram, köszönöm a jót, és köszönöm a rosszat, mert te tudod, hogy mi miért van. Ennél szebben, tisztában soha nem értettem meg, hogy mindent meg lehet köszönni. A rosszat? Igen, mert te tudod, mi miért van. Én rossznak élem, rossznak gondolom, de te jót tudsz kihozni belőle, mert tiéd a dicsőség. Eszembe jutott egy történet egy bácsiról, ezt nem ismerhettem a bácsit, de a története mélyen a szívembe él, akinek még ez volt a neve, hogy felülről jött bácsi. Van, aki ismeri ezt a bácsit, vagy legalábbis a történetét. Valódi történet. A bácsit az jellemezte, hogy bármi történt, azt mondta, ez is felülről jött. Állandóan gúnyolták. Na ez a felülről jött bácsi, ez sem normális. Ez mindent így mondom, minden persze, minden felülről jött. Egyszer elment egy olyan építkezés mellett, képzeljétek el, ahol a fiúk ott, ahol élt, meggúnyolták. Na, öreg úr, kalapoddal, minden felülről jött. Építkeztek egy épületen, és leejtettek egy jó nagy darab téglát. Nem akkorát, hogy az öregnek beszakadjon a feje, de hát akkorát, hogy úgy jól eltalálja. Aranyosak a fiatalok, nem? Jól átveszik a időseknek a lelkületét. Leeresztették, a bácsi fejére esett, összerogyott. Föltápászkodott, hiszitek, nem? A következő pillanatban az előtte lévő fal leomlott. Föltápászkodott, azt mondta, felülről jött. Elhiszitek, hogy amit hisz az ember, úgy történik vele? Mert legyen neked a te hited szerint. Meg lehet gúnyolni egy hívő embert? Meg. De Isten kezéből nem lehet kivenni. Felülről jött. Ó, bárcsak csupa ilyen felülről jött hited lenne. Csupa olyan, amiben elhiszed, hogy ez is felülről jött. Csupa mosoly, csupa derű, csupa hála, csupa bizonyosság. Ó, de messze vagyok ettől. Most te is ezt mondhatod. Ó, de messze vagyok ettől. Nem vagy messze. Mert közel van hozzád. Mert az a lélek, az a szent lélek, akit neked is adott a mennyei atya, ő nem terem férgeset, nem terméketlen. Nem terem valami olyat, aminek nem jó az íze. Ő benned is, az ő világosság által, igenis. Csupa-csupa jót terem. Engeded őt? Helyet adsz neki? Vagy a sötétségnek készíted a helyet? Engedetlenségeddel, hitetlenségeddel, azzal, hogy nem állsz oda Isten elé őszintén, hanem még mindig védekezel, meg még mindig hárítasz, meg még mindig a másik, ahelyett, hogy megbocsátanál, beengednéd, és rácsodálkoznál, hogy a lélek gyümölcsözik. A lélek gyümölcsözik. A világosság gyümölcsözik. Ha ezt mondja, csupa jóság, csupa igazság, csupa egyenesség. Milyen csodálatos hármas hangzat ez. Három terület került elénk ezen a héten, és egyben minden, a szavaink, indulataink, tetteink. Csupa jóság, jó szó. Csak egy jó szót szólj. Milyen csoda dolog, amikor egy szó, egy jó szó gyógyít. Jó indulat. Milyen jó, amikor azt érzik rajtad, hogy jó indulat van benned. Jó indulat. Sok-sok minden, ami lebomlott ebben a csodálatos kijelentésben. Milyen csodálatos, amikor jó tettekkel találkoznak. Jó tett helyébe? Ismeritek a mesét? Jót várj? Igen. Várj jó, de nem is azért teszed, mert jót vársz. Ha megtetted, már az maga jó. Csupa jóság, jó szó, jó indulat, jó tett. Hát nem erre várunk, nem erre van szükségünk. És ez a jó, ha ezt megnézzük, csupa jóság, azt jelenti, hogy Isten tervének, Isten gondolatának megfelelő, ez az igazán jó. Amikor megvalósul valami, ami tényleg jó, azt mondjuk jól sikerült. Ennek jó eredménye van. Nagyon szép ez a görög szó, Istenre vonatkoztatva hangzik. És érezzük, hogy ez a magyar szó jóság nem csak azt jelenti, hogy odaillő, tehát pontos, precíz, tényleg jó, nem csak azt jelenti, hogy alkalmas, hogy rátermet, ez is nagyon nagy dolog, ha így érezzük, hogy ez, amit most tettünk, ez odavaló, hanem azt is érezzük valahol, hogy ez olyat is jelent, hogy ez jól esik. A jóság, az jól esik. Az jó érzésekkel tölt el, mert ez árad, ez áthat, ez betölt, ez a jóság. Ez olyan, mint egy folyam, olyan, mint a forrás, amely Istenből, a jóból árad, ered, és betöltve aztán kiárad belőlünk. Mert ami befolyik belénk, bocsánat a szójátékért, de értsétek jól, az befolyásol minket, de az befolyásol igazán másokat, ami átárad rajtunk. Mindig az befolyásol igazán jól, ami belőlünk és belénk árad. Csupa igazság. Igen, csupa igazságos cselekedet. Hát erről van ott szó az eredeti szövegben. Ami építi a másikat. Jó indulatból fakadó magatartás, ami világos mértékkel ad. Nem alacsonyít le, nem bálványoz, hanem igazságosan munkálja a másik javát, a másik életét. Milyen gyógyító, amikor így állnak hozzánk. Igazságosan, jóságosan és igazságosan. Csupa egyenesség? Igen, csupa egyenesség. Ami azt jelenti, hogy a valóságnak megfelelő, nincs benne ferdítés, nincs benne torzítás, nincs benne elnagyolás, nincs benne hamisság. Olyan cselekedet az egyenesség, ami átlátható, tiszta, ami valóban szolgálja a másik javát. Az önző, fondorlatos, számító cselekedetek világos, egyértelmű ellentéte. Miért teszek valamit? Mert valóban szeretem őt, és az ő valódi javát keresem. Csupa jóság, csupa igazság, csupa egyenesség. Mindhárom szó az eredeti görög szövegben tulajdonképpen Isten attribútuma, Isten jellemzője. Isten cselekvésének különös jellemvonása. Mert ő ilyen. Mert ő ilyen. Az ő cselekedetei ennek megfelelőek irántunk, és mi ezt képviselhetjük, mint az ő gyermekei. Mert mint szeretett gyermekek, mint a világosság gyermekei, a szeretet Istenének gyermekei, a világosság atyának gyermekei, ezt képviseljük. A Szentlélek ezt termi bennünk, nekünk ezt kell átengedni magunkon. Ő kell, hogy betöltsön ehhez. Ő neki kell helyet adnom, és újra hagyj emlékeztessek. Neki adj helyet. Neki adj teret. Őt engedd az életed minden területén uralkodni. Adj neki helyet, ne a sötétségnek, hanem a világosságnak. És még néhány gondolat, hogy mit kell tennünk ehhez. Mert erről is beszél az apostol. Azt mondja, ítéljétek meg, tehát mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Van egy határozott igen, és van egy határozott nem. Figyeljétek meg! Ebben kell napról napra gyakorolni magunkat. Vagyis folyamatosan meg kell vizsgálnunk, fel kell fognunk, és el kell fogadnunk, és engednünk kell annak, ami kedves Istennek. Ez a feladat. Ez a feladat. Ez a házi feladat. Hogy megvizsgáljuk, megértsük, felfogjuk, elfogadjuk, és aszerint éljünk. Ez azt jelenti, hogy el kell mélyednünk Isten gondolataiban. El kell mélyednünk Isten szándékaiban. Isten kijelentésében. És egy megkülönböztetést hagyd tegyek most ide, nagyon fontosat. Isten lelke most fölerősített bennem ezen a héten is. Emlékezzetek arra, amikor Pétert úgy látjuk Jézus Krisztus mellett, mint aki felülről való ihletéssel kimondja róla, amikor megkérdezi Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, ti kinek mondotok engem, hogy ki ő. Jézus elmondja, hogy ez fölülről adatott neked. Emlékszünk a jelenetre. És utána Jézus elmondja, hogy minek kell vele történnie. Erre is emlékeztek. Sokat kell szenvednie, megöletnie, de harmadokon feltámadni. Mit mond Péter? Nem eshet meg ezt te veled. Most egy kicsit vizsgáljuk nagyon röviden ezt meg, hogy micsoda jó indulat van Péterben. Mentő jó indulat. Ez nem történhetek. Uram, ezt én nem bírom elhordozni. Hányszor mondjuk ezt egymásra is, hogy ennek nem szabad, nem lehet megtörténnie. Ó, de bárgyú gondolkodunk mi. Nem is értjük, hogy minek lehet, meg kell megtörténnie. De mit mond az Úr Jézus itt? Nagyon megrázó ez. Emlékeztek rá? Távozz tőlem, Sátán. Miért? Az indoklást hagy idézzem mind a két evangéliumból, ez leírásra kerül. Figyeljetek nagyon jól mind a kettőt, az egyik a Máté, a másik a Márk írása szerinti evangélium. Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. A Márk így fogalmazza, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Amikor arról van szó, hogy meg kell vizsgálnunk Isten gondolatait, nagyon nagy a tét. A legnagyobb nyomorúságunk, a legnagyobb bűnünk az, hogy a saját emberi gondolataink szerint akarunk gondolkodni Istenről, meg Isten dolgairól is. És elválasztjuk az életünket Isten gondolataitól, aminek meg kéne határozni bennünket. Ez a sötétség nagy mélysége. Higgyétek el. Emberek szerint gondolkodni. Ahelyett, hogy Isten szerint gondolkoznánk. Isten azt akarja, ezért szólított ezen a héten is bennünket, hogy szerinte való módon gondolkozzunk. Ez a világosság, az emberek szerint való gondolkodás, ez a sötétség, sőt még mélyebb, ez a kísértő szerinti gondolkodás. És most ebbe belehelyezhettek sok mindent. Mi mindenre eljut az ember a maga gondolatai szerint? Honnan való? A legjobb indulatával, a legjobb szándékával, a legtisztább szavaival. Uram, nem eshet meg ez veled. Aztán ilyet mond Péter, megyek veled a halálba is. Nézzétek meg a tettekre való ösztönzését. Hát a legnagyobb jó indulat van bennem. Mit ér? Azt mondja Jézus, távozz innen. Távozz innen. Ennek nincs helye itt. Mert emberek szerint gondolkozol, ahelyett, hogy Isten szerint gondolkoznál. A legjobbnak tűnő szándék, indulat is hamis, amíg csak az ember gondolkozása szerinti, és nem Isten szerinti. Ez azt jelenti, hogy nem a saját gondolataink szerint kell megítélni és mérlegelni a dolgokat,
És nem így kell szólni, felindulni, cselekedni, hanem mindig az Úr szerint. Ezért nagyon komolyan vegyétek azt a kincset, amit Isten nekünk adott az ő igéjében. Mert itt van előttünk az ő gondolata, itt van a szándéka, itt van az ő lénye. Ebből ismerjük meg az ő gondolatait. Ezt meg kell vizsgálni. Nem hagyhatod ki, hogy ezt megvizsgáld. Ne úgy indulj neki a napnak, hogy majd valahogy végig gondolod, hanem tedd oda magadat el a mérlegre, és gondold végig, hogy mit mond Isten erről. Mi az ő szándéka, mi az ő gondolata? Mert akkor világosságban fogsz járni. Nagyon fontos az, hogy tanulmányozzuk az Isten igéjét. Mert ez fog bennünket segíteni arra, hogy jót szóljunk, hogy jó indulat legyen bennünk, és jót cselekedjünk. És a másik fontos lépés csak egy momentum, és ezzel lezárom. Azt mondja a nem tekintetében az apostol, ennek megfelelően ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Igent mondok a világosságra, nemet mondok a sötétségre. Igent mondok Isten gondolataira, nemet mondok az emberi szándékokra. De nem csak passzívan kimondom, hogy igen és nem, hanem mint világosság, föl kell vállalnom és föl kell vállalnod, hogy nem leszel a környezetedben mindig, abban az értelemben üdítő, hogy le fogod leplezni a sötétséget. Mert a világosság, és ezt nagyon egyszerűen értsétek, magában a természetében hordozza, hogy leleplezi a sötétséget. Menj be egy sötét szobába egy gyertyával. Nem kérdés, hogy mi történik. Menj be a munkahelyedre világosságban. Nem kérdés, hogy mi történik. Beszélgess a szomszédoddal világosság embereként. Nem kérdés, hogy mi történik. Ez szinte automatizmus, de föl kell vállalni. Ne rejtsd el a világosságodat. Ne tedd véka alá, mert elalszik. Hegyen épített város vagy, hogy ragyogjon a világossághoz, oda a lámpás tartóba helyezett lámpás vagy, hogy lássák a házban a világosságot. De ez azt jelenti, hogy a világosságban nem lehet elrejtőzni, a világosságban nem lehet matyatyolni, nem lehet a sötétség cselekedeteit gyakorolni. Ott lelepleződik. Ezt föl kell vállalnod. Miért? Azért, amit kijelentett Isten rólad róla, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leleplezzétek azokat. Úgy legyen. Amen.
Thank you. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. De Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen. Hallgassuk meg fennállva a szereztetési igét, amelyet legbővebben Pál apostol írt meg a korintusi első levélben, de most mégsem azt az igét olvasnám, hiszen ezen a héten a Lukács evangéliumát olvastuk a csendességeinkben, családi alkalmainkon is korábban is, úgyhogy onnan szeretném most a szereztetési igét olvasni. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt Jézus Krisztus, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És mindezek utána vette a kenyeret is, hálát adott, megtörte, majd azt mondta: ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Vegyétek, egyétek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalom. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Íme előttünk vannak a látható jegyek, ami a mi Urunk halálát, értünk való váltságát hirdetik. Hogy mindebben így részesüljünk közösen, hajtsuk meg fejünket, és bűnbánattal imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálával áldunk és magasztalunk azért, mert ezen a héten belenézhettünk a te tükrödbe. Belenézhettünk az igéd tükrébe. Talán sok-sok beszélgetésen, előadáson, és leginkább az igén keresztül. És köszönjük, Urunk, hogy megmutattad, hogy igazán kik vagyunk, megmutattad, hogy hol van bepiszkolódás, folt rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy te megcselekedheted azt velünk, hogy ne csak belenézzünk és elmenjünk, hanem belenézzünk, és igazán megújulni, megtisztulni akarjunk. Köszönjük, Urunk, hogy minden kész te tőled, hogy ez a tisztulás végbe mehessen. És, Urunk, köszönjük, hogy megláttattad, hogy bizony magunktól, a mi szívünktől, mi vagyunk azok, akik elárulunk a mi beszédünkkel, cselekedeteinkkel, indulatainkkal. Köszönjük, Urunk, hogyha megláttattad velünk, hogy hányszor adtunk az ördögnek helyet, és hányszor részesen vettük, hogy bizony neki van egyre tágabb helye az életünkben, kapcsolatainkban. Köszönjük, Urunk, ha egyértelműen leleplezhetted, és hadd kérjünk most nagyon azért, hogy itt az úrvacsora közösségében elcsöndesedve nemet tudjunk mondani mindazokra, amiket a héten megláttattál nekünk. Hogy valóban tudjuk azt mondani, hogy most itt letesszük. És kérünk, adj nekünk újat, szabadíts meg. És hadd tudjuk látni, hogy neked ez fáj. És hogy azt szeretnéd, ha kiábrázolódnál te bennünk. Köszönjük, drága Szentlélek Isten, aki most is mutatod ezeket nekünk, és aki szeretnél erről beszélgetni velünk, a mi csöndességünkben, itt az imádságban, az úrvacsorában. Könyörülj, Urunk, hogy ne menjünk úgy haza, ahogy jöttünk. Hogy döntést tudjunk most itt hozni, amelyet mások látnak és tapasztalnak majd a következő napokban. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen. Ámen. Valljuk meg közösen a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást tételünk után tegyünk bizonyságot még három kérdésre válaszolva. Hiszitek-e, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint? Feleljük, hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy tiétek az ígéret és a ti gyermekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr. Feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígérjük el, hogy Isten követői leszünk, mint szeretett gyermekei, és szeretetében élünk, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Feleljük, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem mindannyiunknak, a mi bűneinknek bocsánatát, amelyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelemből, az ő áldozatáért, az ő véréért. Ezt mondja, megbocsáttattak néked a te bűneid. Eredj el, és járj az ő világosságában. Így legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. És szeretnénk a kenyeret úgy magunkhoz venni, hogy csöndben, közben imádkozzunk. Mindenkit buzdítok erre, hogy ebben a csöndességben, imádságban éljük meg ezt. Tovább adnánk ezt a kenyeret, így a nemzeti ünnepre is gondolva ezzel, és mindenki törjön a belsejéből, így adnánk tovább. Akinek gluténmentes kenyér kellene, azt pedig jelezze a kezével, és oda visszük. Íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Hálát adunk neki, hogy így élhettünk vele most mi is, ezen a nyáron Balatonszászon, hogy ennyien itt lehettünk gyülekezetünkből, és más gyülekezetből is az Úr nagy kegyelme és szeretete ez irántunk. Az ő igéjével zárjuk, mégpedig szeretném tovább olvasni az Efézusi Levél 5. részét, így fejeződik be az 5. rész szakasza. Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjetek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét. Jöjjünk együtt, adjunk hálát. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálával magasztalunk az elvett, sok csodálatos jó ér ezen a héten, annak minden napján. Hálával magasztalunk az igéért, a közösségért, azért, hogy újból megtapasztalhattuk, hogy te csupa jóság, csupa egyenesség, csupa irgalom, csupa szeretet vagy, és hogy ebben töltődhettünk, és erre a küldetésre küldeszel bennünket, hogy világítsunk. Magasztalunk téged, hogy új életre hívsz. Magasztalunk téged, hogy amikor ez a szakasz arról beszélt, hogy férj és feleség, akkor arra is gondolhatunk elsősorban, hogy mi együtt vagyunk a feleség, az egyház, a mennyasszony, mi mindannyian együtt. és te vagy mindannyiunknak a férje. És arra a nagy mennyegzőre, a nagy vacsorára készülünk együtt, ahol majd ott lehetünk a legnagyobb örömben, és ahol te újból iszol a borból, ahogy ígérted az igében, és ahol valóban kifejezésre jut a legnagyobb öröm, hiszen beteljesedik minden ígéret, és az Isten országában, a nagy lakomában, a nagy mennyegzőben veled lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi férjünk, és mi vagyunk együtt a mennyasszony. Köszönjük, hogy egy egyházhoz, egy gyülekezethez, egy néphez tartozhatunk, a te népedhez, együtt lehetünk kiválasztottak, és együtt élhetjük meg a magunk helyén, a magunk szerepében, a magunk küldetésében azt, hogy világítsunk, hogy vigyük azt, amit ránk bíztál. Dicsőítünk ezért, és köszönjük, hogy a te lelked által van erre erő. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mi pedig növekedjünk a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az ismeretében. Így legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és záró éneket énekeljük.